egyszerű kép, ez igaz, hogy a csónak az magának, Istennek a keze az életünkben, hogy ő hordoz bennünket minden napon, és ez a bizonyosság, ez az igazság, ez független attól, hogy mi hogyan élünk meg egy szituációt, vagy éppen abban a szituációban hogyan is gondolkodunk Istenről, magunkról, másokról, lehetőségeinkről. Köszönjük a dicsőítőknek a szolgálatot, és gyermekeinket elbocsátjuk. Titeket pedig kérlek, hogy lapozzátok fel a Zsoltárok könyvének 23. fejezetét. A 23. Zsoltárt olvasok először, és a mai témánk Isten vezetésének megértése. Erről szeretném veletek tanulmányozni Istennek az igéjét. Isten vezetésének megértése. Tehát Zsoltárok könyve 23. fejezet első verstől olvassuk Dávid Zsoltárát. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Fűves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha halál árnyék a völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Talán ez a szakasz az a első Korintusi levél 13. fejezetével együtt a szeretet himnuszával, amelyet a legtöbbször idéztek. Filmekben találkozunk vele, amikor valamilyen ilyen vallásos téma merül föl egy-egy filmben, szorult helyzetben van a főhős, és valamilyen módon kifejeződik az Isten hite, akkor általában a 23. Zsoltárt halljuk, hogy mondják, vagy imádkozzák a filmekben. Nagyon ismert Zsoltár, és bizonyára nem véletlenül fogja meg mind a hívőknek, mind a Isten nélkül élő embereknek a szívét és életét. Amikor Isten vezetéséről beszélünk, és azon gondolkodunk, hogy könnyű-e vagy nehéz megérteni Istennek az akaratát, akkor először is az első pontban beszéljünk a kapcsolat és a bizalom alapelvéről, amely az Isten vezetésének egy nagyon fontos alapelve, a kapcsolat és a bizalom alapelve. Ha ezt megértjük, akkor sokkal közelebb kerülünk ahhoz, annak a megértéséhez, hogy könnyű-e vagy nehéz Isten vezetését elvenni, Isten vezetését az életünkre vonatkoztatva megérteni. Ennek az alapelvnek a lényege, amit itt olvasunk, hogy az a kép jön elénk, Dávid így értette meg, nyilván ez egy személyes tapasztalat a Dávidnak. Dávid a zsoltárokat nem művészet és művészet történeti értékként kívánta lejegyezni, mi akkor sem, hogyha ezt így idézik, ma már is verselik, hanem Dávidnak a személyes bizonságtételei voltak ezekben a zsoltárokban. Tehát ő azokat írta le, amiket ő személyesen megtapasztalt Istennel, ezek az ő bizonságtételei voltak, és ezzel együtt az ő bizonságtételei mellett bátorítás is voltak a kortársainak, és azóta eltelt 3000 esztendőben mindazoknak, akik olvassák az ő zsoltárait. Tehát Dávidnak a zsoltárai a személyes megértéseit tükrözik, amit ő megélt és megtapasztalt az Istennel való személyes közösségében, nem pusztán lejegyzetelt valamilyen dolgot. A kép, amit Dávid leír, tudjátok, hogy Dávid pásztorfiú volt. Tehát az apja juhait őrizte, tehát neki az életében nagyon erős kép volt arra vonatkozólag, hogy mit jelent vigyázni a nyájra. Mit jelent vezetni a nyájat? Mit jelent oltalmazni a nyájat? Maga is tanúságot tesz, hogy a medvétől, oroszlántól is megvédte a nyájat az élete kockáztatásával is, és leterítette Istennek hatalmas ereje által a nyájra támadó ellenséget, aki pusztítani akarta a bárányokat, amelyet rábízott az apja. Sajátjának érezte azokat a bárányokat, amelyekre vigyázott. Úgy vigyázott rájuk, mint az övé lennének. És azt mondja Dávid, ha valamivel meg kéne fogni, és képként az emberek elé kéne tárni, amit én érzek Istennel kapcsolatban. Amit én megéltem Istennel kapcsolatban, az lenne ez a kép, hogy mint ahogy én vigyáztam a bárányokra. Mint ahogy én vezettem a bárányokat, mint ahogy én oltalmaztam a bárányokat, na ez az, ilyesmi az, amit én átélek Istennel. Hogy így vezet engem Isten, így oltalmaz engem Isten, és így viszonyul hozzám Isten, mint ahogy én annak idején emlékszem rá, hogy hogyan gondoztam, hogyan viseltem gondját a bárányoknak. Tudnotok kell, hogy ugye a mi kultúránkban, Magyarországon, maga, aki látott valaha is életében bárányokat, birkanyájat, ki az, aki látott ilyet? Azért vagyok többen. Tehát ugye Magyarországon általában a bárányoknak a terelgetése az a pulikutyával történik, és azt lehet, képként az van előttünk, hogyha magatok elé képzeljétek, hogy megy a pásztor a bárányok után, a kutyák megzavarázzák őket. És akkor ő ballag. De Keleten ez teljesen másképp van. Tehát Keleten, ha láttál volna a Dávid rémei pásztort, és egyesek szerint én nem jártam ott, de még mai nap is ez így van, a keleti pásztorok előjárnak. Tehát követi a nyáj őket. Tehát a keleti pásztorok elől mennek, és a nyáj követi őket, a hangjáról ismerik a bárányok a pásztort, és a hangja alapján követik a pásztorokat. Tehát nem hajtja a bárányokat egy keleti pásztort, hanem vezeti. És amikor Dávid beszél erről a pásztor-bárány kapcsolatról, akkor arról beszél, hogy ilyen az, amikor az Isten vezet valakit, amikor az Istennel közösségben valaki megtapasztalja az Isten gondoskodó szeretetét és vezetését. Tehát Dávid, amikor elintárja ezt a képet, akkor ebből a képből azt látjuk, hogy az Isten vezetését elvenni könnyű. Végtelen egyszerű. Engem zavarva is ejt, amikor azzal találkozok, hogy ez nehéz. Tehát én nekem belső konfliktust okoz, amikor azzal találkozok keresztények részéről, hogy mintha valami nagyon nehéz lenne Isten akaratának a megértése. Ha azt mondanánk, hogy Isten akaratának való engedelmesség nehéz, azt már értem. De akkor fogalmazom pontosan. Mert én úgy látom, hogyha valakinek van egy pásztora, tehát van valaki, aki ilyen módon gondoskodik róla, mint ahogy Dávid elén tárja ezt a képet, és majd mindjárt hozzuk az új szövetségi párhuzamot, akkor bizony, én nem láttam, és ha magatok elé képzeljétek ezt az egész szituációt, nem olyan nagy megerőltetés ezeknek a bárányoknak követni azt, aki megy előttük. Hallják a hangját, ismerik, hogy arra van a pásztorunk, még a sok nyáj is legelészik azon a vidéken, de ők ismerik a pásztor hangját, és akkor szépen külön választódik a nyáj. Ha összekeveredett is volna, a két pásztor külön ment, és szóltak, és köré gyűjtek a saját bárányaik. Tehát szétválasztja őket pillanatok alatt a kecskét és a báránytól, pusztán attól, hogy ismeri a hangját a bárány. Tehát gyakorlatilag azt kell látni, hogy minden olyan gondolat, amely úgy van bennünk Isten vezetésére, hogy valami ez valami nagyon nehéz dolog, valami nagyon titokzatos, valami nagyon misztikus, ez hamis. De semmiképpen nem igazolt a Bibliából. Ha mégis így éljük meg, akkor annak megvannak az okai. Erre is keresünk választ a mai találkozásunkon. Hogy mi az oka annak, ha mégis úgy éli meg valaki, hogy nehéz az Isten akaratának a megismerése és a megértése. Jelzem, mondom, abban egyetértünk, hogy az engedelmesség, hogyha azt mondjuk, hogy az engedelmesség nehéz, hát azt én értem. Tehát az persze világos számomra is. Bár, hogyha jól értjük ezt a képet, akkor még az sem biztos, hogy annyira nehéz. Mert miből is fakad az engedelmesség. Ennek a megértéséhez azonban folytassuk ezt a képnek, ennek a képnek az új szövetségi megjelenésével, ami Jézus tanításával jelenik meg újra. Jézus leleplezi, hogy Dávid kiről is beszél, amikor a pásztorról beszél, az ő pásztoráról beszél. Hát Dávid Jézus Krisztusról beszélt, ő volt az ő pásztora. Jézus magát pedig így mutatja be. A János evangélium a 10. fejezetéhez alapoztok, a 11-es vershez. János 10-11, majd 14-15, és 27-es verseket olvassuk. Nyilván a 10. fejezetnek vonatkozó részei magáról a pásztor bárány kijelentésről szólnak. Tehát János 10-11, 14-15, és a 27-es versek. No, mit is mond itt Jézus? Én vagyok a milyen pásztor? Jó pásztor. Rossz pásztor? Jó pásztor. Így van. Tehát Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. De nem gonoszkodó, hogy belevezeti a csimbókba, a csalámba, a tövisek közé, a szakarékba a bárányokat, nevet rajtuk, hogyha nincs mit enniük, inniuk. Igaz? Nem rossz pásztor, hanem jó pásztor, akiről Dávid azt mondja, hogy füves legelőkre, csendes vizekhez vezet bennünket, a halál árnyékának völgyében is. Ott se félek, mert velem van. Tehát Jézus maga mondja, én vagyok a jó pásztor. Tudjátok, ez a vagyok jelentése, az Istenhez való kapcsolat, Istennel való kapcsolata. Jézusnak ez a vagyok jelentése ugyanaz, mint a Héberben az Ószövetségben volt, hogy vagyok, aki vagyok. Azaz voltam, vagyok és leszek. Örökké való. Jézus ezt a kérdést, mikor többször én vagyok a világvilágosság, én vagyok az élet kenyere, én vagyok a jó pásztor, ez azt jelenti, az vagyok, akivel Mózes találkozott a pusztában. Az vagyok, aki kivezettem Izrael népét a fogságból. Az vagyok, aki átvezettem a vörös tengeren Izrael népét. Az vagyok, aki enni adtam Izrael népének. Az vagyok, akiből ivott Izrael népe a pusztában. Én vagyok a jó pásztor. Aztán a 14-15-ös versekben megismétli, egyébként itt azt is mondja, hogy a jó pásztor életét adja jóért. Tehát a jó pásztor alul ismerszik meg, hogy az életét adja, hogy megőrizze, megvédje az ő övét. Én vagyok a jó pásztor, hogy mondja a 14-15-ös versben, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát. És én életemet adom a juhokért. 27-es vers, János 10-27. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket. Ők pedig követnek engem. Tehát Dávid úgy éli meg, és maga Jézus is így beszél róla, erről a Istennel a kapcsolatos vezetésről, hogy ez egy természetes dolog. Egy valóságos kapcsolatból fakad, egy bizalmi kapcsolatból fakad. A bárány hallja a pásztorának a hangját, érti, amit mond a pásztora, és bizalommal követi. Tudja, hogy a pásztora jót akar neki, mert jó. Lehetséges, hogy pusztán kell keresztül menniük, lehet, hogy szikla szoroson kell átmenni, csak egyenként tudnak átpréselődni a pásztor követésében, de tudják, hogy ez mind csak azért történik, mert valahova el akarja vinni őket. Valami jó helyre akarja vinni őket. Tehát ez a kapcsolat, a követés és a értés, a pásztor hangjának az értés a kapcsolatból fakad, a követés pedig a bizalomból. Tehát, hogy bíznak a pásztorban, bizalommal vannak a pásztor iránt, jó pásztornak tartja a bárány, ezért követi őt. Ezért mondom, hogy a Isten vezetésének az alapelve a bizalom és a kapcsolat. Kettőse. Dávid, amikor ilyen módon viszonyult Istenhez, amikor bízott benne, és engedelmeskedett neki, sikeres volt. Áldott volt. A legnehezebb helyzetben is megőrizte Isten az életét. Tehát sok nehéz helyzetben volt. Csodákat tett vele. Csodákat tett, hogy elkerülték az ellenségei. Hogy nem vették észre. Hogy nem ölték meg. Isten megőrizte. Amikor azonban megfelelkezett arról, amit a pásztor mondott, óriási bukások következtek. Amikor a saját kívánságai, a saját esze szerint való gondolatait követve cselekedett és élt, akkor óriásikat bukott. És mindig mit kellett tennie? Visszatérni a jó pásztorhoz, aki aztán bekötözte a sebeit, aki a botjával terelgette, volt, mikor prófétát küldött neki, volt, mikor csapások sújtották az életét, és akkor tért észhez, hogy nem jó úton vagyok, nem a jó pásztort követem, és egyedül vagyok, elvesztettem a jó pásztor, nem a jó pásztor nyomdokában vagyok, és megértettem, hogy a büszkeség, a saját vágyai és a saját elgondolásai, azok tévútra viszik az életét. És bizony voltak ilyen szituációk. Ezek Dávidnak az életének nem a dicsőséges periódusok, és mind abból fakadt, hogy elvesztette ezt a bizalmi kapcsolatot, és a saját feje után kezdett menni. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, a teljes bizalom. A teljes ráhagyatkozás a pásztor vezetésére. A Példabeszédek könyvéhez alapoztok a 3. fejezet 5. versétől olvasom. Példabeszédek 3:5-től, jól ismert ige szakasz, a Károli fordítás szerint olvasom, nem véletlen, most elnézést kérem, de kövessétek nyomon abból a fordításban, ami nálatok van. Példabeszédek 3:5-től. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, a magad értelme szerint. Féld az Urat, és távozzál el a gonosztól, azaz őrizkedj a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Tiszteld az Urat a te marháidból, ugye vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből, azaz legjavából. Ekképpen megtelnek csüreid eleséggel, és mustal áradnak el sajtód vájói. Az Úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dolgálását. Mert akit szeret az Úr, megdolgálja. És pedig, mint atya, az ő fiát, akit kedvel. Dávid azt mondja, hogy vesződ és botod, megvigasztal engem. Tehát érdekes dolog ezt, tudjátok, amikor eltérünk az Istennek az akaratától, parancsolataitól, és keressük a helyreállás útját, az is jó dolog, amikor Isten fenyítése érkezik hozzánk. Az már gyógyulás. Mert akkor azt mondod, hogy visszataláltam az Úrhoz. Már most itt vagyok közel, már most a helyreállás következik, megfedett és megfenyített engem az Úr. Azt mondja, ezek gyógyítanak engem. Veszélyészbotod, vigasztal engem. A keserűségből, a szomorúságból, a csalódottságból, hogy mekkora butaságot követtem el, hogy tettem ilyet. Aki ennyire szerettél engem, Uram, olyan sok jót tettél velem, hogy hallottuk a proféciában, és az énekben is énekeltük egyébként, hogy olyan sok jót tettél velem, hogy feledkezhettem meg erről, Uram? Hogy kerülhettem ide? Bocsáss meg nekem, Uram! Már vigasztalás az embernek az, ha Isten fenyíti és meginti és szól hozzá. Mit is mond az Isten igéje? Minden utadon megismered őt. És ha megismered őt, akkor egyengetni fogja a te utaidat, ösvényeidet, tehát amelyen járnod kell. A héber szövegben a következő tartalmi jelentése van ennek a megismerni szónak. Egyébként a megismerni maga a héberben a mély ismeretet jelent. Tehát a legmélyebb kapcsolatot, férfi és nő között lévő legmélyebb kapcsolatot jelent egyébként az egyik lehetséges jelentés, tehát a legmélyebb közösség, amely két ember között lehetséges. Így beszél az Isten és az ember kapcsolatáról a Biblia. De nézzük az árnyalatait ennek a kifejezésnek. Tud, tudatában van, érzékel, megért, tapasztal, megtud, megismer, megtapasztal, közeli kapcsolatba kerül, vár, előtte jár, odafigyel, törődik vele, ismerettel rendelkezik, értelmes, bölcs. Megismerik, megtanítatik, megismertet, megmutat, megismerteti magát, feltárulkozik. Tehát az, hogy megismered őt, kb. Legalább ennyiféle jelentéstartalommal értelmezhető. Az azt jelenti tehát, hogyha próbálnánk leegyszerűsíteni, mi nagyon nehéz egyébként, de mégis lehetséges, hogy ismerd meg, hogy mit cselekedne a mester abban a helyzetben. Ismerd fel, mit cselekedne a mester abban a helyzetben. Jó, azt mondod, majd, hogy nem lehetetlen. Tehát nem biztos, hogy ezt egyből fogod tudni. De talán arra a kérdésre fogsz tudni válaszolni, ha erre nem is. Mit szólna a mester ahhoz, ha ezt én megtenném? Mi lenne a véleménye Jézusnak, ha ezt tenné, vagy ilyen döntést hoznék? Erre a kérdésre azonban már lehet, hogy elég sokan tudnánk elég pontos választ adni. Ha nem is tudnánk, hogy mit tenne Jézus, mert végül is lehet, hogy fogalmunk sincs. ez a what would Jesus do, ez szerintem ilyen butaság, mert fogalmunk sincs. Tehát, hogyha mi tudnánk Jézus mikor mit tenne, akkor mi lennénk az Atya Isten. De mivel nem azok vagyunk, ez mi fogalmunk sincs, hogy Jézus egy bizonyos szituációban mit tenne, gőzünk nincs. De azt szerintem elég nagy pontossággal meg tudjuk állapítani, ha az Úrral járunk és hozzátartozunk, hogy mit szólna ahhoz, amit most mondani akarok, vagy tenni akarok, vagy dönteni akarok. Mi a vélemény erről? Erre a kérdés azt gondolom, hogy legtöbb keresztény elég pontos választ tudna adni az életének különböző szituációival. Mit szóltok ehhez? Néhányan bólogattok. Tehát felismered a mestert egy élethelyzetben, azt is jelenti, hogy meglátod, hogy merre megy, merre vezet. Megérzed az ő hangját, az ő szavát az életedre vonatkozólag, hogy merre viszi az életedet, merre kéne követned őt. Ha bízol benne teljes szívedből, és nem a magad eszére támaszkodsz, akkor követni fogod a pásztort, és ebből fakad egy tapasztalat, amely tapasztalat által mélyebben meg is ismered őt. Amely által nő a hited, a bizalmad. A hitnek a növekedése, az nem attól van, hogy zuhanyzol minden nap. És meglocsolod magad, és akkor napról napra azt látod, hogy nő a hited. Már gyümölcsöt terem a hited. A hitnek a növekedése az Istennek való engedelmesség útján lehetséges. És ennek az engedelmességnek vannak tapasztalatai, amely hitnek a bizonyságai. És ezek a bizonyságok építik fel az emberben, és erősítik a bizalmat az Isten felé. És növelik az emberben a hitet. A bizalom után egy harmadik dologgal szeretném, ha foglalkoznánk, az Isten alapvető és tökéletes kijelentésével. Istennek van egy alapvető és tökéletes kijelentése, ugye az Istennek a beszéde és a testélet, igen, maga Krisztus. Nézzük az Isten igére vonatkozóan, mit jelent ki a Szentírás, többek számára egy jól ismert ige szakaszban. A Timóteushoz írt második levele Pál apostolnak, 3. fejezet 16-17-es verseiben. 2. Timóteus 3, 16-17. Bizonyára ezt néhányan fejből is tudjátok. Így hangzik, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát a Biblia azt mondja, hogy a Szentírásban, a Szentírás Szentlélek által tökéletesen megszerkesztett 66 könyvében minden benne van, ami szükséges ahhoz, hogy az ember a Krisztus követésében neki tetsző módon éljen. Ezt olvasok ebben az ige szakaszban. Tehát semmit nem titkolt el a Bibliában, Isten tőlünk, le van írva minden, ami ahhoz szükséges, hogy Krisztus követésében járjunk, és jó cselekedetben éljünk. Isten nem ad külön kijelentést azokban a dolgokban, amelyeket kinyilatkoztatott az ő igében. Néhány ember azért nem kap kijelentést Istentől, mert olyan dolgokat kérdez, amiben engedetlen alapvetően. Hallgat Isten. Isten ez nem tud mit kezdeni, mert nyilvánvaló a kérésben is, hogy azért kérdezi, mert annak nem akar engedelmeskedni, amit olvasott. Ezért azt gondolja, hogy Isten valami más fog neki mondani, ami esetleg egy másik úton mégis az ő vágyait beteljesedve Istenre tudja kenni a dolgot, hogy hát majd akkor ez Úr ezt szereti. De nem fog, Isten nem fog válaszolni semmit. Isten nem szól semmit. Azt sem fogja mondani, buta vagy gyerekem, hát mit akarsz? Mert Isten nem, ezt is azt mondja, nem tudok veled mit kezdeni. Te már magad eldöntötted, mit akarsz? Én megmondtam, mit akarok, megmondtam, mi az én akaratom, világossá tettem, ha te engem jó pásztornak tartasz és bízol bennem, akkor követsz engem. De ez nem kötelező. Tehát néha az Isten hallgatásának az az oka, hogy az emberek nem akarják komolyan venni az Istennek a beszédét. És ebben a helyzetben azt mondják, nehéz megérteni az Úrnak a szavát. És panaszkodnak, és egy-két hónapot, vagy évet eltöltenek ebben a helybenjárásban, vagy visszaesésben. Tehát az engedetlenség megakadályozza azt, hogy halljuk az Úr hangját. Néhány alapvető kijelentést csak kiemelek a Bibliából. Ugye a megtérésre való felhívás. Hogy akar valaki Istennek a hangját hallani, Isten vezetését megtapasztalni, ha az alapvető felhívására Jézusnak nem enged, hogy térj meg a bűneidből. Térj meg az Isten nélküli állapotodból. Add nekem az egész életedet. Ez ugye alapvető kijelentés, ez a kapcsolat létrejöttének alapfeltétele. Tehát hiába akar valaki Istentől vezetést kapni az életére nézve, hogyha nem enged annak, hogy kapcsolatba kerüljön vele. Tehát egyáltalán, hogy báránya legyen a pásztornak. De beszélhetnénk a 10 parancsolatról, vagy a Jézus parancsairól, amely a Isten iránti szeretet parancsa, az egymás iránti embertársi szeretet parancsa, amely ugye az evangelizálás, a tanítványátétel, a hitvalló keresztség, és a más emberek tanításának kijelentése és parancsa, a közösségre vonatkozó parancsa az Isten beszédének. Én sorolhatnám az adakozása, vannak azok jelentését az igének, és számtalan más jelentést, amely benne van a Bibliában. Ilyen esetben nem kérdezgetni kell Istent, hanem meg kell térni. Tehát amikor valaki nem engedelmeskedik az Isten alapvető kijelentésének, akkor nem azt kell kérdezni, Isten, mit tegyek, hanem meg kell térni. Abból, amiben az ember engedetlen. Az első lépés tehát Isten vezetésének megértésében az Isten igének a megismerése. Az Isten igének a megismerése pedig az Isten igének olvasása és tanulmányozása által lehetséges. Nem az igéről olvas könyveket, hanem az igét olvasd magát. Szisztematikusan, folyamatosan, az elejétől a végig. Ó és új szövetséged is, rendszeresen olvasva és tanulmányozva. Ekkor fogod megismerni, hogy mit mond a Biblia. És ekkor lesznek, rengeteg választ fogsz kapni az életed különböző dolgaira. Emlékszem rá, amikor először, másodszor, harmadszor, négyszer, ötödször, hatodszor, hetedszer, nyolcadszor, kilencedszer, tízedszer olvastam a Bibliát, újra és újra felfedeztem benne olyan dolgokat, amik ki vannak jelentve. És segítséget jelentettek az én életemben, hogy jó döntéseket hozzak. Nézzünk néhány akadályt a már elhangzottakhoz, és hadd foglaljam össze, és egészítsem ki. Akadályok az Isten akaratának megértése szempontjából, hisz azt mondtuk, hogy alapvetően az Isten akaratának a megértése egyszerű. Végtelen egyszerű, az a normális, hogy az ember, hívő ember érti az Úr akaratát, és különösebben nem kell erőfeszítés, még bőtölni sem kell hozzá. Tehát olyan módon beszél Jézus az Isten akaratának megértéséről, és olyan módon beszél Dávid az ő személyes megtapasztalásából, hogy alapvetően ez egy könnyű dolog. Tehát valószínűleg, hogy bőjtölni nem azért kell, hogy értsük Isten akaratát. Elképzelhető, hogy rosszul bőjtölünk, amikor azért bőjtölünk, hogy megértsük Isten akaratát. És elképzelhető, hogy ezért nem kapunk választ. Mert a Biblia nem arról beszél a bőjtel kapcsolatban, hogy megértsük Isten akaratát. Nem ezért van a bőjt. Például, de erre még visszatérünk. Mert Isten akaratának a megértése könnyű. Én vagyok a jó pásztor, az én juhaim hallják az én hangomat, és más nem követnek, mondja Jézus a János 10-ben. Hanem engem követnek, én pedig az életemet adom értük, éppen ezért szeretnek és bíznak bennem. Mert én elmegyek értük a legvégsőkig. Nem kímélem a saját életemet, annyira szeretem őket. Mivel ilyen pásztorunk van, mi bízunk benne és követjük őt. És ez egy természetes, egyszerű dolog. Az életünk végtelen egyszerű dolga. Napi, rutin, semmi különös nincs benne. Azt gondolom, ez a hívő életnek a normális menete. Ha mégsem így van, akkor annak vannak okai, amelyekből célszerű változni, megváltozni, megtérni, megszabadulni, helyreállni. Az első dolog egy megdöbbentő ige szakasz. Ezékiel proféta könyvéből, a fogság profétájának nevezik Ezékielt, abban az időben profétált, amikor már az ítélet beteljesedik Izrael népének az életében, olyan mélységbe kerültek, hogy rendszeresen áldozták gyermekeiket a báványoknak. Ez rendszeres áldozat volt, hogy a moloknak áldozták, égették el a gyerekeiket. Elég súlyos dolog, nem vagyunk messze ettől, hisz a 7 millió abortusz semmivel nem kisebb bűn, amit a magyar nép és nemzet követett az elmúlt 50 évben. Tehát ez nem kell azt gondolni, hogy most az zsidó nép gonoszak voltak, semmivel nem vagyunk különbek mai éli emberek, és azt gondolom, megvan mindennek a következménye. Ezékiel 14-ben nézzük meg, hogy milyen akadályai vannak. Az első akadály, Ezékiel 14, 1-től 11-ig. Egyszer eljött hozzám Izrael vénei közül néhány, és leültek előttem, mondja Ezékiel proféta. Isten odaszánt életű embere volt ő. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, ezek az emberek szívükbe fogadták bálványaikat. És az jár az eszükben, ami bűnre viszi őket. Engedjem, hogy ezek kérdezgessenek engem? Ezért beszél velük, és ezt mond nekik. Így szól az én Uram az Úr. Ha valaki Izrael házából úgy megy a prófétához, hogy a szívébe fogadja bálványait, és azon jár az esze, ami bűnbe viszi őt, annak én, az Úr fogok válaszolni a sok bálvány miatt. Mert megragadom Izrael házának a szívét, Mindazokért, akik elidegenedtek tőlem báványai kedvéért. Ezért mondd Izrael házának, így szól az én Uram az Úr. Térjetek meg, forduljatok el bárványaitoktól, rá se nézzetek utálatos dolgaitokra. Mert ha valaki Izrael házából és az Izraelben lakó jövevények közül elidegenedik tőlem, szívébe fogadja a báványokat, azon jár az esze, ami őt bűnbe viszi, és úgy megy a prófétához azért, hogy megkérdezzen engem, annak én az Úr fogok válaszolni. Szembefordulok az ilyen emberrel, intő példává teszem, és kiírtom népem közül, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ha azt a prófétát rászedik, és kijelentést ad, én az Úr hagyom, hogy rászedjék azt a prófétát, de majd kinyújtom a kezem ellene, és kipusztítom népemből, Izraelből. A próféta éppen olyan bűnös, mint aki megkérdezte. Bűnhődni fognak bűneikért, hogy többé ne tévedjék el tőlem Izrael háza, és ne tegyék magukat tisztátalanná semmiféle vétkükkel. Akkor majd én, az én népem lesznek, és én Istenük leszek. Így szól az én Uram az Úr. Döbbenetes kinyarkoztatás, döbbenetes kijelentés. Ugye azt mondja itt Ezékiel, hogy mennek Istenhez, hogy megkérdezzék a Istennek a vezetését, de alapvetően bűnben élnek. Báványoknak áldoznak. Az egójuknak, az önzésüknek, a saját gondolataiknak, idegen isteneknek, a pénznek, a családnak, a munkának, a politikának, a fajgyűlöletnek. Kinek mi az, amiért él, és amiért ég, amiért áldozatokat képes hozni. Hasuknak, valaki a hasáért él. Azért képes a legtöbbet tenni, hogy megtöltse a hasát. Sokféle dolog van, ami az embernek a szívébe, illetve a báványá lehet. És azt mondja Isten igéje, hogy a báványoknak a szívbefogadása, és a bűnben való élet, az akadálya annak, hogy Isten válaszoljon, és még a proféta se teheti meg, hogy kijelentést adjon. A profétának is azt kell mondania, aki az oda mennek tanácsért, hogy figyelj, meg kell térned a bűnből. Ne gyere én hozzám. Menj az Úrhoz és térd meg. Tedd rendbe az életedet. Nem azt kell mondani, ó, drága testvér, szeret téged az Úr. Semmi probléma. Én sem vagyok külön, mint te. Menjünk, ározzunk el együtt. Mert ugye ez körülbelül ez. Vagy így szól az Úr. Hát ne felejtjétek, a hamis profitaság szelleme nagyon jellemző a mai világban. Abban a korszakban is, amikor Izrael nép elhajlott az Úrtól, abban is nagyon erőteljesen megjelent a hamis prófétaság szelleme. És a hamis próféták tömegei jöttek, és léptek föl. És ne gondoljátok, hogy ma közöttünk az ördög nem kísérti meg az embereket a hamis prófétálással. Azokat tudja megkísérteni, akinek a szíve fertőzött. És nem egyedül az Úré. Nem tisztán az Úré. Tehát a báványok és a bűnöknek a szívbefogadása. És úgy menni Istenhez, hogy én alapvetően nem akarok megtérni a dolgokból, csak szeretném megtudni mégis, mi az Isten véleménye, azzal is nem tud mit kezdeni. Sőt, Istennek ez utálatos, és azt mondja, ő fog majd válaszolni, azaz az ítélettel fogja sújtani. Menjünk tovább. A másik dolog, amit kiemelnék, az a saját vágyaink, elgondolásunk és érzelmeink kérdése. Ugye alapelv a Bibliában, hogy az emberi szív az családabb mindennél, és lépten nyomon kész bennünket becsapni. Úgyhogy csak a szívünk indulatára, az érzelmeinkre gondolunk, az érzelmeinkre hagyatkozunk, hogy én hogy érzek, mit érzékelek, az még nem Isten vezetése. Mert az megcsalhat, hogy nekem mi esik jól. Nem feltétlenül az esik jól, ami Istennek az akarata. Amikor Isten vezetését keressük, ne magunkból induljunk ki. Az Isten vezetésének megértéséhez fontos, hogy megüresítsük a szívünket. És elkötelezzük magunkat, hogy azt fogjuk tenni, amit ő mond, és nem azt szeretnénk hallani, amit hallani, és nem azt várjuk, hogy azt mondja, amit hallani szeretnénk. Nagyon komoly akadálya lehet Isten vezetésének megértésének az, amikor az ember már koncepciókat gyárt a szívében. Tehát van, amit akar hallani Istentől. És addig imádkozik, hogy azt hallja. És Isten nem szól neki. Nem válaszol. Mert hát most Mit mondjon? Hova tegye a kijelentését? Ez üres edények kérdése. Miről egyszerűen beszéltem az olajoknál. Tehát ez akadály lehet, amikor saját vágyaink, elgondolásaink és érzelmeink útján próbáljuk megérteni Istent. Megüresíteni a szívünket. Ezért is például érdemes bőjtölni. Nem azért, hogy hallja az Úr hangját, mert az jön. Hanem, hogyha nem hallod, akkor tudjon Isten kegyelméből a szíved megüresedni, és a szívünk megüresedni, hogy el tudjuk venni Isten akaratát. Tehát megint nem az a gond, hogy nem halljuk, hogy így nehéz meghallani Isten hangját, hanem esetleg az a probléma, hogy meg vagyunk telve olyan dolgokkal, ami miatt nem tud Isten kijelentést adni, nem tud nekünk szólni. Aztán a másik gondolat, hogy az akadályok témájában a harmadik, az élet a rólam szól gondolkodásmód. Az az élet, amelyben én vagyok a középpontban. Hát, hadd ábrándítsalak ki, hogyha így gondolkozol, a keresztény élet nem ilyen. A keresztény élet nem rólad szól. Nem te vagy a világ közepe. De az emberek 1500-as évek közepéig úgy gondolták, hogy a Föld a világ közepe. És le lehet róla szaradni. Mert olyan, mint egy tányér. De rá kellett jönni, ugye, hogy nem a világ közepe az ember, és a Föld sem, hanem egy jelentéktelen kis porszem a Föld, és ennél lényegesen nagyobb bolygók, égitestek vannak, és alapvetően pedig ez a kis Föld is a nap körül kering, és tekeredik, forgolódik a kis gömb alakjával. Tehát nem rólunk szól az élet. Max Lucadónak van egy nagyszerű könyve erről, csak részleteket olvastam belőle. Akinek van szüksége lelki gondozáshoz a területen, esetleg érdemes belenézni ebbe a könyvbe. A régi természetünk velejárója az önzés. Tehát ez a régi természetünk a testi emberünkből fakad, hogy önzőek vagyunk. Én fontosnak tartom, hogy mi hívő emberek vizsgáljuk meg a szívünket újra és újra. Egy-egy szituációban, élethelyzetben. Mert az önzésünk az nagyon rafinált tud lenni. Játszottunk most a Fanni lányommal, kicsit mókáztunk ezzel az egész dologgal, mert mondtam, hogy gyere drágám, ölelj meg. Azt mondta, nem most, majd később. És akkor én meg tudod, nem szeretsz? De azért nyilván játszottam ezt a dolgot. Nem szeretsz? Ilyen vagy? Amikor meg jönni akartna, akkor most jövök, most már nem kell. No, ugye csak ezzel nevettünk aztán rajta, mert nem ilyenek vagyunk. Nem ilyenek vagyunk. És miről beszél ez? Hogy azt gondoljuk, hogy az élet rólunk szól. És nem adni akarunk, nem szolgálni akarunk, nem követni akarunk valakit, nem engedelmeskedni akarunk, hanem azt szeretnénk, hogy nekünk engedelmeskedjenek, nekünk szolgáljanak, a mi akaratunkat cselekedjék, és nekünk legyen jó. Most ezzel a gondolkodásmóddal ez ember vezethetetlen. Tehát nem tud Isten szólni hozzá. Többek között például emiatt a gondolkodásmód miatt is gondolják a keresztények úgy, hogy nehéz az Istennek engedelmeskedni, és nehéz az Úr hangját meghallani. Nem is csodálom. Nem is csodálom. Tehát, amikor a testi módon kezdjük megélni a hívő életet, akkor leginkább az kerül fókuszba, hogy komfortosan éljük meg az életünket. A komfortos szituációval keressük, ami kényelmes. Amiről hallottunk itt a profitai szóban is egyébként, hogy ez egy kísértés, különösen a mai keresztény embernek. Kerülünk ilyen gondolkodásmódunkban minden kényelmetlen szituációt. Ugye olyanok vagyunk, mint az elektronok, a kisebb ellenállás felé haladnak. Aki nem szereti a fizikát, nem baj. Tehát kerüljük a kényelmetlen szituációt, pedig ha csak az Isten igére is, csak ott nagyon-nagyon időzelbe és mellékesen használom, gondolunk, a Biblia tele van olyan kijelentéssel, hogyha azt komolyan veszed, egy csomó kellemetlen szituáció lesz. Például egy konfliktus rendezése házastársak között. Szülő és gyermek viszonyában. Testvéri kapcsolatokban. Mikor mondjuk eltelt már egy-két nap, vagy hét, vagy év. És úgy szépen az én központú életünk miatt úgy gondoljuk, hogy igazságunk van. És jogunk van haragudni. azt mondjuk, nem haragszunk, én megbocsátottam. De nem tudok a másik szemébe nézni tisztán, hanem kerülöm a tekintetét. Vajon lapátoltam a havat, és akkor úgy Szentlélek beszélgetett ezekről a dolgokról velem is. És akkor hozott embereket, és akkor végig gondoltam, hogy hogyan viszonyulok én hozzájuk a szívemben. Tényleg különnek tartom magamnál őket? Vagy azért hordozok esetleg neheztelést velük kapcsolatban, mert magamat tartom náluk különnek? A másik verzió az a rólam szól élet. Az első, hogy őket magamnál különnek tartom, tiszteletben egymás megelőzők legyetek, előrengedek másokat, az a Krisztus követés, az ő akarata. Arra megy a pásztor. Ebbe az irányba vezet. Tehát a természetesen hívő ember újra és újra belátja ezeket, mert hát szeretjük az Urat, és ráébredünk ezekre, és ez kegyelem. És ráébredünk arra, hogy Isten akarata szerint érni a legjobb dolog, de az önző énünk igyekszik meggyőzni bennünket arról, hogy jobb volt az első gondolatunk, mint amit olvastunk a Bibliába, vagy mint amit ez a fekete zakós csávó újra és újra mondogat, és egyre rosszabbul érzem magam a székemen. Olyanokat beszél az ember, eljöttem ide a gyülekezetbe, hogy happy, minden, és akkor olyanokat mondom, nyúkál itt az agyamban, meg a lelkemben. Galata 5.16-17-ben azt olvassuk, hogy Galata 5.16-17 intellektiteket a lélek, az a Szent Szellem szerint éljetek. És a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek, az a Szent Szellem ellentör, a Szent Lélek, az a Szent Szellem pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Tehát az ego, az emberi természet, a testi emberünk, az önző természetünk folyamatosan fog ötleteket gyártani arra nézve, hogy miért ne az Istenek engedelmeskedjél, miért ne a kellemetlen szituációt választod, miért kerüld azt el? Viszont ha neki ráhallgatsz, akkor nem jutsz semmivel előrébb. Sőt, még mélyebbre kerülsz a problémában, vagy pedig marad az a probléma az életedben, és hadd mondjam, hogy sok dolog szellemi területe az életünknek, ahol nincs idő. Tehát egy konfliktus, egy fájdalom, egy rendezetlenség, ott teljesen mindegy hány év telik el. Ha az nem rendeződik, az maradt. Ugyanolyan erővel, hanem még nagyobb erővel hat az ember életében. Azonban, ha a Szentlélekre engedelmeskedek, akkor követni fogom a jó pásztort, fölvállalom esetleg azokat a szituációkat is, amely a testemnek a halálával járnak, az önző énemnek és kívánságaimnak a megöldöklésével járnak, és már is megértem, hogy tényleg, hát nem is olyan nehéz ez a keresztény élet, az engedelmesség nem könnyű, meg nem mindig komfortos, de tényleg értem az Úr szavát. Értem, mit akar az Úr Jézus. Érted, ezt mondja az Úr. Tehát akkor ebbe az irányba megyünk, hát nincs itt semmi probléma. Nem olyan nehéz ez. A negyedik dolog, az én ilyen vagyok gondolkodásmód. Ami szintén akadály annak, hogy az emberek meghallják az Úr szavát. Akadály lehet Isten akarata megértésének és az engedelmességnek, ha valaki elkönyveli magát valamilyennek, vagy azt mondja, nekem ehhez vagy ahhoz van képességem. Természetesen ezt ugye figyelembe vesszük, és fontos, tehát hogy tudja, legyen tudatában az ember a saját képességével és határaival is. Erről beszél a Szentírás is. De ne feledjük el, hogy a növekedés előfeltétele, hogy az Istennek engedelmeskedve olyan dolgokat is megtegyünk, amit előtte soha. És Isten, az Istennek való engedelmesség mindig egy válságba, egy krízisbe hozza az ember szellemét, szívét. Mikor követel őt, olyan helyre mégy, ahol a bizalom tart meg. Ahol nem jártál még. Amit nem csináltál még. Viszont ezek a szituációk vezetnek növekedésre a hitben, az Isten megismerésében, és ezeken a szituációk, amikor átjutsz, akkor rácsodálkozol. Hát soha nem gondoltam volna, hogy én erre képes vagyok. Én eszembe nem jutott volna. Mégis az Isten átvezet rajta, amikor Istenre figyelünk és engedelmeskedünk, kiderül, hogy de tudtam, le tudtam ülni vele beszélni, szemébe tudtam nézni, megsegített az Úr, megáldott, képes voltam, adott erőt hozzá. Ezek mind aztán egy megtapasztaláshoz viszik az ember életét, és tud növekedni. És elcsodálkozunk, hogy az Úrral sokkal többre vagyok képes, mint azt valaha is gondoltam volna. Következő és utolsó dolog az akadályok területén a túlbonyolítás. Amikor túlbonyolítják, túl misztifikálják az Isten vezetését emberek. Akinek a szíve engedelmes és közösségben van az Úrral, mint főpásztorral, annak egyszerű és természetes a pásztor vezetése. Tudja, ha még nem érti, mi Isten akarata, egy konkrét dologban időben meg fogja érteni. Ha engedelmességre kész szívvel figyel rá, mire kell, szólni fog, és vezetni fog, és megértem, mi az ő akarata. És úgy tekint rá az Istenre, Jézus Krisztusra, mint urára és pásztorára. Tehát az Isten vezetése, azt gondolom, az eddig elhangzottak alapján megérthetjük, hogy egyszerű dolog. De hogy is lehetne nehéz? Mivel kapcsolatról szól. Ez olyan dolog, képzeljétek el, mint hogyha ma vasárnap ebédhez készülnénk, ott vagyunk a feleségemmel, és ki kell találnom, hogy elkészült az ebéd, vagy nem. És ott imádkoznék a szobába, Uram, menjek ebédelni? Ne menjek. Kész van, nincs kész. Mi lesz az ebéd? Eszünk egyáltalán valamit, vagy nem eszünk semmit? Ó, Uram, egy kijelentést! Mit fog csinálni a feleségem? Normálisnak tartanátok? Most őszintén. Ezt végignéznétek otthon. Valakinél ez a normális. Hát aki nem normális. Hát mit fogok csinálni? Drágám, mikorra lesz kész az ebéd? Mint szoktuk 12-re. Mi lesz az ebéd? És akkor mondja, hogy mi lesz a mai menü. Köszönöm, aranyos vagy. Akkor majd megyek mindjárt. Igyekszem elkésni. Nem? Nem ez a normális? Akivel kapcsolatban vagyok és ismerem, beszélgetünk. Megkérdezem, mi újság van? Mi a helyzet? És ő meg válaszol. Ennyire egyszerű. Hát a Biblia a kereszténységben egy kapcsolatról beszél az élő Istennel. Személyes közösségről. Tehát ne bonyolítsuk túl, ne misztifikáljuk. Hogy akkor higgyük csak el, hogyha jön egy szupernova. Ritkán jön, tehát elég. Lehet, hogy nem is tudom, hogy ebben az évszázadban lesz-e ilyen, amikor ilyen jelenséget fogunk tapasztalni, szemmel, szabad szemmel fogod látni, egy üstökös. Ah, szólt az Úr! Ah. Ez is tiszta, tehát igen, ma erre még visszatérünk csak. Menjünk akkor tovább. A következő pontunk a akadályok után, hogy hogyan vezet Isten. Na nézzük akkor ezt a kérdést meg, hogy milyen módon, hogyan szól hozzánk Isten, hogyan értjük az Isten szavát. Nem merítem ki ezt a kérdést, csak néhány útjelzőt rakunk le ebben a mai tanításban, mert hát akkor, ha ezt ki lehetne meríteni egy ilyen órás predikációban, elég egységú kapcsolat lenne. Nem? Tehát gyakorlatilag, ha ilyen lenne a házasság, akkor az első héten minden megvan, ami lehet, és kész, le is fejeztettük. A kapcsolat sokkal mélyebb, sokkal színesebb, sokkal több rétű. Annál, hogy most kimerítsük itt néhány pontban. Tehát nem is törekszem erre, hogy olyan pontokat adjak egy 10 pontban Isten vezetés, és akkor már mindent fogsz tudni. Ezt a magában sincs. Pusztán útjelzőket szeretnék lerakni ebben a témában. Nyilván azt szerint a korlátozott világosság szerint, amire én eljutottam. Tehát ugye a tükör által látunk homályosan. De egyszer majd színről színre. A mennyországban jobban fog prédikálni, csak akkor már nem lesz rá szükséged. Akkor esetleg maximum azt fogom mondani mennyországban, erről beszélt! Hogy lehettem ilyen mafla? De ne így legyen, hanem azt mondja, erről beszélt! Milyen jó, hogy hallgattam rá! Halleluja! Te voltál ott azon a vasárnapon, Úr Jézus! Te beszéltél! Tudtam én már akkor is. Nem, mert végül is arról van szó, hogy Isten szelleme szól hozzánk és tanít bennünket. És hisszük, én így prédikálok, így hiszem azt, hogy Istennek az üzenete, Isten szava, ami elhangzik. És még ha korlátozott is, de hát a Szentlélek turbósítsa ezt nektek, és tanítson benneteket, hisz mindjárt, akik az Úré vagyunk, és a szellemétől vagyunk tanítatva, tehát amikor én prédikálok, és a szelleme neked meg megértést ad a szívedben. Konkrétan, személyre szabadon adja megértést, és még ilyen plusz hozzáfűzéseket is ad neked ezekben a pillanatokban. Én ezt teljes szíve hiszem, hogy hitből hitbe megy, és a Szent Szellem munkája bennem a kijelentés, és benned is a kijelentés, aki hallgatod. No, sok élethelyzet van, tehát most hogyan vezet Isten? Sok élethelyzet van, amelyre vonatkozóan nem találsz a Bibliában konkrét választ. Csak mondok egyet. Uram, hova menjek tovább tanulni? Menjél a Debrecen Egyetem jogi karára. És mennél, és már nincs. Bocsánat. Mert már nem finanszírozott, ugye? Rájössz, hogy már csak pénzes kérdés van. Tehát valószínűleg, hogy ilyet nem tudsz nekem a Bibliában mutatni, hogy Debrecen Egyetem jogi karára menjél, de ne 2012-ben, majd 13-ban. Tehát ilyen nem lesz benne a Bibliában. Ugye, némiképpen ezért is okoz problémát keresztényeknek, hogy vannak dolgok, amikre nem tudnak ilyen konkrét kijelentést venni, hát arra sem tudnak, hogy kit vegyek-e feleségül. Kihez menjek hozzá? Hova költözzek? Elfogadjak egy állásajánlatot, vagy ne fogadjak egy állásajánlatot el? Melyik autót vegyem meg? Vedd meg a KGD 7-et vehetett. Tehát én nem tudom, hogy ezt kiolvasni. Opel Zafira, 1.6-os motorral, 115 lóerős legyen, és 42.600 kilométer legyen benne, amelyet egy dushajú, 168 cm magas, szürke kabátos, kockássálas, és sapka nélküli, fekete kesztyűs ember fog árulni. 12-ra 47 perc, 60 másodperckor, ami 48 perc egyébként. Gyorsan összeszámoltam. De hát ezt be kell látnunk, hogy mi akkor is, ha szeretnénk, ha ilyen jellegű utasítás halmazzal lepne meg bennünket az Úr, mikor reggel fölkelünk, megmosakszunk, ki van rakva, ilyen sárga cédla, mai teendőid. Csak mennél. Csak este mennél, akkor fogat moshatok? Izgalmas élet lenne, igen? Olyan jó keresztények lenni. Hú, mindenki meg akar térni, én akar jönni a gyülekezetbe. Ugye belátjuk, hogy ez nem így működik. No, mégis azért vannak Istennek egy aktuális szituációra vonatkozóan vezetése, és ugye mindannyian tapasztaltuk ezt már, akik az Úrral járunk, aki pedig nem, annak lehetősége van ezt megtapasztalni. De azért kicsit görbetükröt állítottam magunk elé, mert néha ilyen megmosolyogtatók vagyunk a mennyből szemlélve. Mindannyian. És valamikor nem. És az is jó. No, az első dolog a kijelentés. Kijelentés venni, ugye releváció, vagy leleplezés, vagy a Biblia beszél erről, kinyilatkoztatás, kijelentés. A keresztények által, buzgó keresztények által a legjobban preferált, leginkább előnyben részesített módja az Isten vezetésének, mint várakozás, hogy kapjak kijelentést, rémát kapjak Istentől egy kinyilatkoztatás, kijelentés formájában. Hát ennek kinek-kinek megvannak a maga sablonjai, maga elképzelései, hogy olyan prédikáció lesz vasárnap a gyülekezetben, amikor aki az igét fogja hirdetni, lehetőleg ne az, aki engem ismer, hanem idegen lelkipásztor legyen, hogy véletlenül se tudhasson róla, és mondd egy mondatot, ami engem eltalál. Szólt az Úr! Lehetséges egyébként. Tehát lehetséges, mert én hozzám is szólt már Isten ilyen módon, és meglepődtem, hogy honnan tudja? Hát Isten tudja. Aztán valamikor a kijelentése kapcsolatban azt várjuk, hogy előáll valaki proféciában, és proféta endékkal. Te, barna fősős, mosolygós, azt mondja neked az Úr, majd nézem közt elmondom. Ugye, persze szólhat Isten proféciában is, mert igen, Istennek van ilyen fajta szava is, és tapasztaltuk ennek a módját is, hogy ilyen módon szól, de fantázia lúsabb az Isten, mint hogy leegyszerűsítetnénk pusztán ezekre a szituációkra. Tehát álmot látni, egy konkrét igét kapni. Ezek mind a kijelentésnek bizonyos formái, mi működnek, tehát valóságos dolgok, csak nem merítik ki az Isten vezetését, ahogy Isten szól hozzánk. Tehát az első dolog, és vannak szituációk, amikor nem kapunk kijelentést. Mi van akkor, amikor dönteni kell? Tehát 12:30-ig el kell küldeni ezt az e-mailt, és 12:28-kor hiába imádkoztam, böjtöltem, nem tudom, mit kell csinálni. Nem jött profécia, nem jött helikopter, nem jött meg angyal, nem aludtam, tehát nem álmodhattam. Látomást se láttam. Meghallgattam 3 prédikációt reggelig, nem dolgoztam, hogy hátra szól a prédikáció, de abból se szólt. Most mit csináljak? Lehetnek ilyen szituációk? Vannak ilyen szituációk? De döntenem kell. És nincs nagy kijelentés, amelyek vannak, és valóságosak, és én is tapasztaltam ilyeneket. Csak nem merítik ki azt, hogy Isten szól. Mit kezdjek ezzel a szituációval? Tehát hogyan lehet Isten első a kijelentés, és a második dolog pedig a bölcsesség. Méghozzá nem akármilyen bölcsesség, mert annak 3 fajtája van, földi, testi, ördögi. Tehát földi, vagy testi, ördögi, és az Istentől való felül való bölcsesség. Tehát én a felülről való bölcsességről szeretnék beszélni. Ami ugyanúgy az Isten vezetésének egy módja, mint az, hogy kapsz egy konkrét proféciát, kijelentés, egy igét. Vezet Isten a bölcsesség által, az isteni bölcsesség által, és ez benne van a Bibliában. A példabeszédek 8:11-19-ig a következőt látjuk a Bibliában. Példabeszédek 8, 11. verstől a 19-ig. Tehát Példabeszédek 8:11-től. Mert értékesebb a bölcsesség az igaz gyönnyel, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság. Én a bölcsesség. Együtt lakom az okossággal. És nála van a megfontolt tudás. Aki féli az Urat, gyűlöli a rosszat. A kevét és a kevésséget, a helytelen utat, meg az ánok beszédet gyűlölöm. Enyém a tanács és a jutalom. Én vagyok az értelem, enyém a hatalom. Általam uralkodnak a királyok. És rendelkeznek igazságosan a fejedelmek. Általam vezetnek a vezérek, és ítélkeznek igazságosan az előjárók. Szeretem azokat, akik engem szeretnek. Megtalálnak engem, akik keresnek. Gazdagság és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság. Gyümölcsön drágább az aranynál, a szín aranynál is, és jövedelmem a szín ezüstnél. A példabeszédek 4:7-hez lapozzatok. Példabeszélek 4:7-9. A bölcsességnek ez a kezdete. Szerez bölcsességet, és minden szerzeményeden szerez értelmet. Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled. Ékes koszorút tesz fejedre, díszes koronát ajándékoz neked. Jakab így ír erről. A 3:17-ben. A felülről való bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló, és nem képmutató, nem színészkedő. Tehát Isten igéjében bölcsesség van. Maga a testélet igen, Jézus Krisztus, a bölcsesség maga. Tehát az Isten igének a tanulmányozása önmagában ad, abból származik bölcsesség, bölcs megértés, megfontolt tudás. Azt mondja a Biblia, hogy a maga az Isten beszéde bölcsé teszi az együgyűt. Értelem van benne, tanács van benne, bölcsesség van benne. Állítom neked, ha példabeszédek könyvét mondjuk olvasnák sokan Magyarországon, akik döntési pozícióban vannak, rengeteg, és mondjuk a prédikátor könyvét mellé, akkor még realizálódna is az élet értéke és valódi értelme, rengeteg jó döntést hoznának az emberek, és sok rossz döntéstől megkímélni őket. Pusztán az, hogy olvassák a Bibliát, és a Biblia kijelentéseit komolyan veszik. amely bölcsé teszi az embert, értelmessé teszi az embert. Isten bölcsessége származik a tanításból, igehirdetéseken keresztül, bölcs tanácsok által, amikor bölcsen tanácsol valaki bennünket, és meghallgatjuk a bölcs tanácsot, egy bizonyságtétel által, akkor valaki tanúságot tesz arról, hogyan kezdett működni Istennek a beszéde az életében, milyen hatással volt az életére. Megfontolom. Vagy milyen hatása volt az, amikor nem vettek amolyan az Istennek a beszédét. A bölcs ugye más kárán tanul. A balga még a magáéból sem. Tehát a rabbik azt mondták, hogy 50 éves korára érik meg egy Isten, az Istennek az embere arra, hogy tanácsot adjon. Mert 50 éves korára van annyi tapasztalata Istennel, amelyből bőségesen tud meríteni. És tud hozni életpéldákat, élt helyzeteket, amikor tanácsol másokat. Tehát ez ugye a bölcsességben a növekedés, ez kell egy tapasztalat is. Nyilván tapasztalat Istennel, az Úrral való járásban. Istennek a megismerésében és az ő beszédének való megismerésének gyakorlati megtapasztalásai. Ezek mind bölcsé tesznek embereket. Tehát ugye, ha csak végtelen egyszerű, akarsz venni egy ingatlant, kihez jó fordulni? Aki már vett, és örül is neki, tehát valamilyen módon sikeres volt ez az ügylet. Ugye te sikeresen megoldotta ezt a kérdést, imádkozott, Úr vezette, felismerte az Urat abban a helyzetben, és követte Krisztust, és visszaigazolta az Úr bizonyságtétel által azt, ami döntött. Ha jó házasságot szeretnél, kit érdemes megkérdezni? Nagyon köszönöm, tehát itt van Anna Mari, ő most csatlakozott, és ő segít nekem. Köszönöm, szuper vagy. Igen, hát akinek jó házassága. Hát csak attól kéne tanácsot kérni, hogy hogy csináltátok. Nátok, hogy működött? Nem másolni akarom, de mégis abból a bizonságtételből bizonyos elveket megérthetek. Bölcsesség származik belőle. Értelem származik belőle, és azt mondja a Biblia, hogy minden kincsnél értékesebb. Minden kincsnél értékesebb a bölcsesség. Salamon miért nyert el Istennek a tetszését? Mit kért? Bölcsességet kért azért, hogy vezetni tudja a népet. Nem pusztán magán miatt, hogy okos legyen, hanem egyáltalán, hogy be tudja tölteni ezt az elhívást, amit kapott Istentől. És mit kapott ráadásul? Gazdagságot és hatalmat is kapott. Itt van leírva egyébként. Hát ő írja nyilván, tehát az ő megtapasztalása volt az, amiket leírt Salamonnak, ugye Dávid fiának a példabeszédeiről ből olvasom. Tehát ez a bölcsesség kérdése. A harmadik dolog, amit az Isten vezetésével kapcsolatban mindenképpen szeretném megemlíteni, ez az Istennek a békessége. Mindenképpen kihangsúlyozom, nem puszta békességről beszélek, mert az ember önáltatásával rengeteg minden képes produkálni a pszichében. Hanem Isten békességéről beszélünk. Ugyanis a pszichében létrejött békesség ideig, óráig való. Örömérzetet is létrehozhat az ember a saját akarata, a saját vágyainak az önmagára erőltetésével, amikor azt mondja, Isten ezt mondta. Ő akarja, ő vágyik, és képes létrehozni az ember a maga pszichében bizonyos szintű békességet és megnyugvást. Örömet is élhet át, hogy akkor ez lesz. És még az lesz, amit én akarok. Ezt akarja az Úr is, igaz? Nem baj. És létre tudsz hozni a szellemedben, sem a lelkedben, egyfajta átmeneti, időszakos békességet. Igen ám, csak eljönnek is idő. Nem is kell sok, és már összezavarodsz. Vagy mégse az Úr akarata? Vagy mégse jó ez? Már nem is tudom, akkor most mit érzek? Csak újra meggyőzöd magad, újra létrejön egy kis bizonyos fokú megnyugvás a lelkedben. Tehát a különbség. És a pszichédben leutánzod, lemásolod, amit egyébként korábban valamilyen szinten Istentől tapasztaltál meg. Mert családabb a szív mindennél. Ezért fontos megüresíteni az embernek magát, hogy elmondtam, mielőtt elvenné az Istennek az akaratát. De az Isten békessége, az felül van minden értelemnek. Mit jelent ez? De ez, hogy tehát kicsit fókuszáljunk, a Filippi 4.6.7-ben van erről szó, de még sok helyen. Filippi 4.6.7, ezt emelném ki. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hála adással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Hadd olvasom csak a felét eddig. Mit mond ez a? Igen. Te vagy jó pásztor uram, annyi mindenben vittél már át engem. És soha nem csalódtam benned. Emlékszem, Uram, amikor iskolába készültem. Emlékszem, amikor vizsgákra készültem. Emlékszem, amikor szolgálatra készültem. Emlékszem, amikor rendeztem a szüleimmel a viszonyomat. Emlékszem, amikor társat adtál nekem. Emlékszem, amikor anyagi kérdésekben vezettél engem. Emlékszem ezekre a megtapasztalásokra. Uram, köszönöm neked. Köszönöm a keresztet, hogy megváltottál engem, hogy megismerhettél téged. Jól emlékszem arra a napra, Uram, amikor jöttem hozzád, érdemtelenül, összetörve, a bűneim súlya alatt, és Uram, te szeretettel fogadtál, megszabadítottál, megtisztítottál, hálás vagyok neked, Uram, köszönöm neked. Te jó pásztor vagy, nagyszerű vagy, Uram, szeretlek téged. Mit is akartam kérdezni? Már értem is a választ. Tehát, hogy ebben a lelkületben, ebben a, azt mondja a Pál, hogy értsétek meg, és nézzétek Pálnak az életét. Nem az volt a kérdés, hogy merre menjen, hanem merre ne. Mikor Macedóniába ment, ugye, és Ázsiába akart menni, akkor a Szentlélek, te vezet, nap, fölkelt, mentett, bizonyságot tett, megállt, nyitottak hal az emberek, tette a dolgát, imádkozott, imádta az Urat, jöttek itt is, megtértek néhány, ott is megtértek néhányan, aztán megyünk, Uram, Ázsiába, ott is van egy csomó elveszett ember, azért küldtél bennünket Antiókiába, hogy menjünk, prédikáljunk. Mondta a Szentlélek, nem. Látott egy macedón embert, és akkor mondta, hogy gyere Európába. És így lesz te most itt. Hogy volt egy engedelmes ember, aki nem okoskodott, nem a maga eszére támaszkodott, hogy de Ázsia, hát sokkal többen élnek ott. Feltörekvő gazdaság. Tömege Kína. India. Nem volt, nem. Ez nem neked szólt, vagy ki tudja. Tehát nem arra ment, hanem arra ment, amire a Szentlélek vezette. Korrigálta a Szentlélek. De nem azt látjuk, hogy azt olvasok a Bibliában, na, pá, felkelt minden reggel, és fogmosás után letérdepelt. És este hatig könyörgött, hogy mit kéne csinálni. Hanem egyszerűen tudta, mi az Isten akarata, benne volt az Úrban, adott is neki bölcsességet, adott neki elhívást, adott neki ajándékot, és tette a dolgát. Együtt járt az Úrral, és élvezte Isten a kapcsolatot. És amikor kellett korrigálni, akkor mondta neki az Úr, figyelj, Pál, most arra megyünk, mert én ott akarok munkálkodni. És ha te szeretnél azt sem, amit én csinálok, akkor gyere erre. De ha most innentől kezdve úgy gondolom, neked ez menni fog, akkor hát menjél Ázsiába. Csak én nem megyek oda, ne felejtsd el. Ez a probléma. Ha mondta Pál, de hogy is, nem akarok én sehol menni, ahol te nem mégy. Csak oda akarok menni, ha te is mégy. Mert te vagy az én pásztorom. Tehát ugye a hálaadás önmagában kiűzi az aggodalmat. Kiűzi a kétséget. Mert a tekintetet, a gondolatot, a lelket és a szellemet afelé irányítja, amilyen megtapasztalásaim vannak az Úrral. Azok az igazságok, amiket megéltem, és átéltem. És ezt így folytatja Pál, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát értitek? Szellemeteket, az elméteket, a lelketeket. Ez a fajta békesség megőrzi a Krisztusban, Krisztushoz köt. Az Isten békessége az természet feletti. Azt mondja itt Pál, hogy a minden értelmet meghalad. Tehát, mit is jelent ez? Amikor Istennek engedelmeskedsz, elkezdél legyártani az agyad, és a lelked a félelemből fakadó, vagy az aggodalomból fakadó kliséket. Kinek mit gyárt le az agya? Mit fog történni? Ugye, hogy fogunk megélni? Hogy fogjuk ellátni a gyerekeinket? Hogy fog ez sikerülni, menni fog ez nekem, elkezdi legyártani ezeket a sokszor jogos aggodalmakat. És akkor ezeket az aggodalmakat legyártja az agya az embernek, az elméje, sokszor régi rossz tapasztalatokból, vagy a környező információkból, hírekből, a lelke reagál rá egy aggodalommal, mégis azt tapasztalja, hogy de Isten ezt mondta. És erre vezet engem az Úr, és ő jó. És én soha nem csalódtam még benne. Tehát ezek lehet, hogy igazak, és lehet, hogy lesznek is ilyenek. De az biztos, hogy az Úr jó, és arra fog vezetni engem, ami a legjobb nekem. Tehát nem aggódok. Mert az Úr jó. Na ez az a békesség, a természetfeti békesség, amely független attól, hogy mit gyárt le az ember agya. Vagy a lelke. Ami sokkal mélyebben van az ember szívében, szellemében, mert Istenbe kapaszkodik. És a bizalma Krisztusban van. Megőrzi a szívét, lelkét és gondolatait Krisztusban. És bizalom van. Oké, Uram, menjünk, tegyük, követlek. De amikor tehát megértjük Isten akaratát, és kifejezzük Isten felé, hogy készek vagyunk azt elfogadni, és megcselekedni, a szívünkben megjelenik, ez fontos, mind a kettő. Megjelenik. Tehát nem csak megérteni kell Isten akaratát, mert ez is egy lényeges lépés. De készség is kell az elkötelezettségben arra nézve a szívünkben lennie, hogy meg is akarom cselekedni. A békességnek, az Istentől való természetfeletti békességnek ez egy feltétele. Tehát, hogy el is döntöm, hogy elfogadom. Tehát elfogadom az Isten akaratát. Tehát nem csak megértem, hanem el is kötelezem magam a mellett, és elfogadom az Isten akaratát, elkötelezem magam, hogy azt fogom cselekedni. De sokan eljutnak odáig, hogy megérték Isten akaratát. És örömmel is fogadják. Csak nem kötelezik el magukat. És ebben tudod, miben látszik a cselekedeteikben. Hogy végül is nem terem gyümölcsöt az életük, gyümölcstelenek. Mert tudják, mi lenne az Isten akarata, értik is, csak nem akarják azt megtenni. Ezért nincs is békességük. És amikor az ember elkötelezi, hogy abban magát, hogy kész vagyok elfogadni, és kész vagyok megcselekedni, Uram, a szívben megjelenik az Istennek a természetfeletti békessége, és ez fölébe elméri az embert az emberi okoskodásnak és aggódásnak. Hittel, teljes bizalommal tekint Krisztusra, és tudja, hogy ezen az úton, ha ezen az úton jár, bármi következik is, Krisztus vele van, ő vezeti. Bármi történik is. Az Úr vele van, a legjobb dolog pedig nála vele lenni. És utolsó dolog az Isten vezetésével kapcsolatban a körülmények. Nagyon elszaladt az időnk, és szívesen megnézném még veletek a Nehémiás könyvének a bevezetését, az első, második fejezetet például, hogy Nehémiás életében gyakorlati módon hogyan valósultak meg azok, amikre én tanítottam most. Szívesen megnézni veletek az Ézsaiás proféta könyvének 58. fejezetét, amelyben arról beszél a Biblia, hogy a bőjtnek van egy olyan gyümölcse, hogy felragyog a világossága Istennek, és megérti az ő akaratát. De az is benne van, és sokkal többet beszél Ézsaiás proféta arról, hogy mi volt az akadály annak, hogy nem értették Isten akaratát, és hogy bőjtnek a célja nem az volt, hogy megértsék Isten akaratát, hanem megtérjenek a bűneikből. A szombat meggyalázásából, a bálványimádásból, a hitetlenségből, a bizalmatlanságból meg kellett térniük. És azért bőjtöltek, hogy megüresítsék magukat. Amikor Nehémiás kapja a híreket, és megérti, hogy ugye ő volt azok között, a deportáltak között volt Nehémiás, akik még, mikor elvitték Izrael földjéről, akkor még állt a templom, és állt Jeruzsálem is. Majd később ugye a királyok lázadása miatt földeltették egyenlővé a város is, és a falakat is. És amikor megjönnek a hírnökök Jeruzsálemből hozzá, Izrael földjéről, akkor mondják, hogy a templomot tűzben égett meg, és a falakat lerombolták. Megdöbben Nehémiás. És elkezd böjtölni Nehémiás. Azért mondom, hogy a következő héten böjti időszak lesz. A böjt nem éjség sztrájk, a magam akaratának Isten erőltetése céljából. Nem, az nem erről szól. Hanem a böjt az, amikor keresem az Urat, és keresem azt, hogy hogyan tudom megüresíteni magam, és mi az, amit bennem helyre kell tenni Istennek, hogy értsem az ő akaratát. Hogy tudjam követni, és engedelmesen követni, amit ő akar mondani. Tehát böjtöl. Mikor böjtöl, mit ért meg Nehémiás? Olvassátok a Nehémiás könyve első fejezetében. Azt olvassuk ott, hogy Nehémiás megérti, hogy mindaz, ami történt, az Isten igéje szerint való következmény. Hogy Isten igéje arról beszél, hogy aki báványimádó lesz, és elhagyja az Urat, és eltér Isten parancsolataitól, akkor az pusztulásba jut. És az Izrael népével semmi más nem történt, csak azt, amit Isten megmondott, hogy hűtlenül elhagyták a szövetséget, ezért sújtotta Isten haragja a népet. Ezt megérti. Bűnvallást tesz. Bűnvallást tesz maga, a családja, az apja, és a népe nevében az Úrnak. Megvallja bűneit, megüresíti magát. Aztán azt is felismeri, hogy mit mond a Biblia akkor, ha valaki megtér. Azt mondja, tehát azt mondod, Uram, a Bibliában, azt mondod ezt szabadban, a profétáknál, hogyha megtér az én népem, ha a föld legvégső határára is sodródott el, és addig lett eldobva, akkor is hazahozod, és azon a földön lakik, amelyet te adtál neki. Uram, én kész vagyok ebben munkálkodni. De egyet kérek tőled, hogyha jónak látod, adj a körülményekben egy visszajelzést nekem, munkálkodj Artasasta királynak a szívében, ennek a pogány bálványimádó királynak a szívében. Ez volt a bőtje és az imája Nehémiásnak. Nézzétek meg az alapelveket, amiket eddig elmondtam, gondoljátok végig, és olvassátok el tüzetesen. Bemegy a király elé, ránéz a király, viszi neki az indivalót, bort itt egyébként. Azt mondja a király neki, te Nehémiás, te nem szoktál ilyen szomorú lenni. Nehémiás, te szereted az Urat, te bízol az Úrban, te egy szabad ember vagy, te látom, hitteltelyes ember vagy. Nem szoktál te ilyen lenni. Miért gyászolsz? Mi van benned? És akkor elmondja a problémát, hogy mi történt, és hogy miért aggódik a szíve. És mondja a király, mit tehetek érted? Hát, mennék és rendezném ezt a dolgokat, meg nem lenne baj, ha folyósítanák, és fát, meg ilyesmit, hogy építeni is tudjunk. A király mondta, mikor fogsz visszajönni, mert hiányozni fogsz. Tehát nem az ember volt a király körül, akit alig vártak, hogy elmenjen, hanem hiányzott. Tehát látszik, hogy ő egy olyan ember volt, aki szerette az Urat. Isten néző lelkismert elérte az életét. Mondta, hogy mikor fog visszajönni. A király pedig mindent adott, katonákat adott neki, kirendelt a kincstárból a hozzá az építkezéshez való faanyagot is, és aztán adott neki egy megbízatást és egy levelet a király pecséttel, és aztán elment, és tudjuk Nehémiásnak az életében, hogy végül is ő lett az ember, akin keresztül Isten helyreállította ott a falakat, és megkezdődött az építkezés, majd a templomnak a helyreállítása is. Tehát pontosan az korábban. Tehát azt kell látni, hogy Nehémiásnál is a bőjtörésnek a célja nem önmaga volt. Nem ő akart egy jobb pozíciót, nem ő akart előre jutni, nem ő akart áldott lenni, hanem a szíve aggódott másokért. Nem, az élet nem róla szólt, hanem megértette, hogy Isten valamit rá akar bízni másokért. Másokért. És ő így imádkozott és bőjtölt, és ekközben Isten őt megáldotta, őt használta sokak felé. Ilyen a mi életünk is. Megismerte, felismerte az Urat Nehémiás Artasasta beszédében. Meghallgatott az Úr. Megértette. Még Artasasta mondta neki, mi a baj? Felismerte az Urat benne, hogy ezt Isten, most itt van az Úr. Itt munkálkodik, itt a lehetőség. Menjünk tovább ezen az úton. És hasonlóan látjuk, hogy mondtam, Ézsaiás próféta könyvének 58. fejezetében ezeket a szellemi igazságokat, hisz a bőjt nem rólunk szól, hanem Istenről, és az önző egoizmus megöldökléséről. Olyan időszak ez, amikor nem a saját vágyaink, céljaink töltik be gondolatainkat, hanem odafordulunk az elesettekhez, megbékülünk ellenségeinkkel, megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, áldjuk ellenségeinket, és közben járunk az elveszettekért. Ez a bőjt tetszik az Istennek. Ez a szív tetszik Istennek. Tehát a mai találkozáson az Isten vezetésének megértéséről néztük meg a Szentírás kijelentését, megértettük, hogy egy kapcsolaton és bizalman épül föl az Isten vezetése, amely mint pásztor és bárány kapcsolata rajzolott elénk, és megértettük azt, hogy nem nehéz az Isten akaratának a megértése. Ha nehéz, akkor a körön belül van gond, akár az egoizmusunk, az önzőink, központosságunk, akár a saját vágyaink, akár a túlbonyolításunk miatt, de ezekből helyre lehet állni, és Isten akar bennünket tovább vinni és tovább vezetni. Segítsen meg bennünket az Úr, hogy akik odaszánjuk magunkat a következő héten a bőjtölésre, azok Isten igéjének megértése alapján nyerjünk bölcsességet, és a bölcsességben nyerjünk tapasztalatot, hogy gyümölcstermi életünk legyen, és tényleg azok a keresztények legyünk, akik nem beszélnek Istenről, hanem vele járnak. Amen.